A mai műsor vendége Bárány Márta, aki egészen messziről, egy egészen másik kontinensről, Ausztráliából érkezett most haza Magyarországra. Az utolsó pillanatot tudtuk megragadni arra, hogy elmondja az emlékeit, hiszen ő azért is fontos a burkasliek szempontjából, mert ő nem a híres apátságba és Kolostorvárba járt, hanem már az elődjébe, az egyik menekültáborban szervezett iskolában. Hogy került Bárány Márta a menekültáborba, és milyen körülmények vezettek oda?
Talán oda tenném azt, hogy Bárányné Dráveszki Márta, mert mint Dráveszki Márta kerültem ki szüleimmel. Édesapám a pénzügyminisztériumba dolgozott, és a pénzügyminisztériumnak a 18. főosztálya Sopronból menekült pénzügyőri autókkal Németország felé, amikor az oroszok már 2 kilométerre voltak utánunk, és a szüleim úgy határozták, hogy nem várják be az orosz katonákat, hanem kimennek nyugatra. Így 1945 nagycsütörtökén léptük át a magyar határt Ausztriába, teherautók hátán utazva, és egy hetes ilyen viszontagságos utazás után eljutottunk Rundingba, ami fönt a cseh határ szélén egy kis falucska volt, és ott állt meg, a Thurvölgyi államtitkár vezette ezt a kontingent, és úgy határoztak, hogy ott megállunk, és hát bevárjuk a háború végét, és így is történt. Amikor májusban bejöttek az amerikaiak. Na most 46-ba lehetőség nyílt arra Münchenbe, hogy az amerikaiaknál dolgozzanak az amerikai lágerekbe, illetve ilyen raktárakba, ami az amerikai katonáknak volt. Az egyiket úgy hívták, hogy Alabama, akkor édesapám lement Münchenbe, ahol a híres Siemensülébe lakott, ahol nagyon sok más magyar menekült volt. Mi ott maradtunk fönt Rundingba, egy iskolába laktunk, és ő ott hallott abban az időben készülődő Niederaldorfba megnyíló magyar leánykollégiumról, és így kerültem én aztán 47 januárjába az elsők között Niederaldorfba.
Milyen volt ez a kollégium, milyen körülmények fogadták ott Bárány Mártát?
Elég hideg körülmények fogadtak, mert abban az időben nehéz, ugye az élelem is kevés volt, még Németországban, és elég hideg volt. Úgyhogy emlékszem rá, hogy volt úgy, hogy fél órát tanultunk, utána fél órát Ringeringe Rózit jártunk, ugye, hogy egy kicsikét fölmelegedjünk. De aztán a doktor Ravasz Dezsőnek, aki az iskola igazgatója volt, egy volt tanítványa lejött oda meglátogatni, aki festő művész volt, ő lefestette a helyi német fakereskedőnek a feleségét, és ezért az intézet kapott fát. Akkor beállítottak egy kályhát oda, talán hozzáteszem még azt, hogy ez az iskola egy ilyen német penzióba volt. Ennek a tulajdonosa valamikor egy náci volt, és ezért nem adták még meg akkor neki azt, hogy üzemeltesse, mint hotel vagy penzió. A mai nap ez különben, mint hotel és penzió, az Alpenhof, mint hotel és penzió működik, és volt ott már találkozónk, és szóval emlékezni.
Tehát visszajárnak emlékezni?
Igen, járunk vissza, és voltunk vissza, már kétszer volt ott találkozó, és mi is több alkalommal voltunk ott, és hát még a faluba is emlékeznek mi ránk tulajdonképpen, Niederaldorfba és Oberaldorfba is.
Kik szervezték meg ott az oktatást? Egyáltalán hogy folyt az oktatás? Milyenek voltak a mindennapjaik? Próbáljuk megvilágítani a hallgatók számára, hiszen ma már nehéz elképzelni, hogy 1946-ban milyen lehetett a menekültek életkörülménye.
Szerencsénk volt, mert kitűnő tanári kar volt. Az igazgatónk dr. Ravasz Dezső volt, aki egy kitűnő pedagógus volt, és a felesége Matolcsi Margit, aki valamikor ismert magyar nóta énekesnő volt Magyarországon, ugye ő tanította az éneket, de azon kívül ott volt egy másik, az Adelsberger Mária, aki a nagyváradi Szent László gimnáziumnak volt tanára, és még Takács Mária néni. Tehát mind a kettő nagyon képzett tanárok voltak, és az oktatást ezek végezték. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy az oktatás magas szinten folyt abba az iskolába. Mondjuk, mivel hogy akkor már 2-3 évet, legtöbb diák 2-3 évet hiányzott az iskolából, mert hát nem lehetett ugye azok a körülmények között, ha bár voltak másutt is, a Rundingban is volt egy tanárnő, aki foglalkozott velünk az ott lévő gyerekekkel, és itt, de kimondott olyan oktatás, mint ott Niederaldorfban folyt, és más ilyen iskolákban és Bulkászlóban, ugye oda, addig nem nagyon volt. Az egyetlen az volt, hogy nagyon kevés volt a könyv, amiből tanulhattunk volna. Mindenkinek talán volt egy-egy könyve, amit valahogy magával hozott még annak idején. Nekem volt egy latin könyvem például, emlékszem. Tehát így az anyagot, amit mi tanultunk, azt mind le kellett írni. Úgyhogy nagyon sokat írtunk arra.
De a magyar kolónia nem tudott máshonnan segítséget kérni, például tankönyveket tekintve?
Hát abban az időben nem voltak tankönyvek, nem volt honnan kérni tankönyvet. Tehát Magyarországról nem tudtunk tankönyveket kérni, tehát csak az volt, ami ott Németországban akkor éppen adódott. Niederaldorf lent van a Bajor Alpokba, Bajor Tirolba, hogy úgy mondjam, Münchentől talán 150 kilométerre vagy mennyire, tehát mi ott voltunk kihelyezve, hogy úgy mondjam, ugye, és onnan, mindenhonnan jöttek oda a diákok, Pokingból, mind leánydiákok jöttek, de Németország különböző részeiről, különböző menekültáborokból, ugye, én például fönt a cseh határ széléről kerültem le oda, és szóval így ment a tanítás, és de amint mondom, nagyon magas szinten ment a tanítás, és valahogy áthidaltuk azokat a nehézségeket, amikkel szembe találtunk magunkat, hogy nehéz volt irkát szerezni, mert ugye 47-ben Németországban még a papír is egy hiánycikk volt végeredményben, de talán azt mondhatnám, hogy addigra már minden tanuló ki volt éhezve arra, hogy iskolába menjen és tanuljon.
Ezt akartam is kérdezni, hogy ilyen körülmények között, amikor menekül az ember, amikor háború van, amikor örül annak, hogy nyilván látja, hogy a családjával együtt életben maradt, mennyire volt motiváló tényező tényleg az, hogy tanulni kell? Tehát akkor, ugye azt mondta, 12 évesen került oda, ha jól emlékszem, miért még bekapcsoltam volna a mikrofon, akkor egy 12 éves gyerek hogy élte meg ezeket a körülményeket?
Egy 12 éves gyerek aránylag könnyebben megéri, mert ugye nekünk nem kellett annyira, éhesek voltunk, de azért nem a mi felelősségünk volt az, hogy, hanem a szüleink felelőssége volt az, hogy valahogy élelmet beszerezzenek. Ugye mi nap mint nap első időkben nagyon élveztük azt, hogy mondjuk szabadon tudtunk mozogni, és nem kellett iskolába járni, és így tovább. Ugye különböző csínyeket tettünk, ugye a bajor parasztnak a gyümölcsfáját megdézsmáltuk, amikor észrevette, akkor elszaladtunk, szóval különböző ilyen. De egy idő után ez is már úgy valahogy, hogy úgy mondjam, unalmassá vált a semmittevés. Tehát az ember vágyott arra, hogy egy normálisabb körülmények között ismét tanulni tudjon, és tudja folytatni a tanulmányait.
Ugye itt nyilván értelemszerűen magyarul tanultak, de hát hogyha meg egy német közegben voltak, akkor feltételezhető, hogy előbb-utóbb fel kellett venni a németekkel is a kapcsolatot. Mikor kezdett el tanulni, és milyen körülmények között németül?
Hát szóval németül akkor kezdtünk el tanulni, amikor legelőször megérkeztünk abba a kis német falucskába. Az ember ugye körülötte akkor elkezdett tanulni németül, úgyhogy tulajdonképpen mire odaértünk, ugye közel 2 év múlva adtunk Niederaldorfba az intézetbe, ami egy bennlakó intézet volt, addigra már mindannyiunk fiatalok nagyon könnyen tanulnak nyelvet. Ugye? És akkor már mindannyiunk jól tudott németül beszélni. Természetesen a német nyelv is egyik tantárgy volt, de ugyanúgy tantárgy volt a latin, meg az angol is tantárgy volt, amiért nagyon hálás vagyok, mert ott tanultam meg annak idején az angol nyelvnek az alapjait, amire később tudtam építeni, és ezért, amiből a mai napig is tulajdonképpen megélek, az angol nyelvtudásból, az angol és a magyar nyelvtudásából. Tehát ez, hogy én ott magyar iskolába jártam, tehát a magyar nyelvet is tudtam fejleszteni egy magasabb fokra, mint mondjuk egy 12 éves gyerek, ahogy beszéli végeredménybe, és azt, hogy az angolt is aztán később hát Ausztráliába tökéletesítettem, ugye, mint tolmács és fordító, a mai napig is ebből élek.
Körülbelül, nem tudom, hogy tud-e pontos számot mondani, de körülbelül hány gyerekről beszélünk itt, hány gyereknek adtak lehetőséget ezek az akkori tanárok és emigránsok, hogy tanulhassanak ebben a panzióban.
Az intézetben, mert Magyar Leánykollégium volt a neve, és az egy intézet volt. Ja, szóval ott a kisebb, az első, második, harmadik kosok még többen voltak, de később aztán a felsősek kevesebben voltak. De az...
Tehát minden korosztályt meg tudtak szervezni, minden korosztálynak tudtak osztályt alapítani?
Minden korosztály volt, első osztálytól a nyolcadikig, mert akkor még ugye a négy elemi és a nyolc gimnázium volt. Tehát az első gimnáziumtól a nyolc gimnáziumig, az érettségizőkig voltak. Természetesen az, a felsőbb osztályokban kevesebben voltak. Most csak egy hasszámot mondok, ha jól emlékszem, 40-en voltunk ebbe az intézetbe. Ez körülbelül így lehet mondani, és négy hálószobába voltunk, általában 10-10 lány egy-egy hálószobába, ott voltunk elhelyezve, természetesen emeletes ágyakon, az ágyakon szalmazsák volt, ugye, fűtés nem volt télen, ugye az első időbe, de érdekes módon ez az egy év minket akkor annyira szóval az első év és a többi évek is annyira összekovácsolták ezeket a lányokat, akik ott voltak. Később aztán a cserkészet is megérkezett, és az még egy kohézív erőt adott, hogy a mai napig mi tartjuk egymással a kapcsolatot.
A hallgatók tudják ebből a sorozatból, hogy a kasszuli diákok milyen szorosan fogják egymás kezét képletesen egész világszerte. Önök hogy tartják a kapcsolatot? Valóban intézményesült-e például önöknél is ez a kapcsolattartás és ez a közös szervezet megalapítása és fenntartása?
Hát nagyon erősen, különösen akkor kerestünk föl niderei diákokat, amikor kiadták Amerikába azt a vastag könyvet, amiben említést tesznek nem csak Niederaldorfból, hanem a pokingi és a többi lágerekben működő magyar iskolákról is. Mi tartjuk a kapcsolatot, Amerikába ugye megvan valaki, aki mondjuk akitől ez úgy kiindul, ott a Sztárai Nóra az, aki nagyon kedvesen ezt kezébe vette, és kiindul onnan, tehát nekünk vannak Amerikába nagyon sok, legtöbb érdekes módon Amerikába ment ki, Amerikába, Brazíliába, Németországba és Ausztráliába is vannak. És mi tartjuk a kapcsolatot, és időnként vannak összejövetelek. Én a 80-as években, amikor először, addig nem annyira szorosan, de a 80-as években, amikor először Amerikába mentem, akkor elmentem Clevelandba, és felvettem a kapcsolatot akkor ott élő, nagyon sok ott, mert nagyon sokan élnek Clevelandba, ott élő volt iskolatársammal. És valahogy akkor ugye az, mivel hogy én olyan messziről odajöttem, összejöttek. És ez adott egy olyan nézet, hogy milyen jó így összejönni. És milyen jó együtt elbeszélgetni a régi időkről, azóta mi történt velünk, kinek hogy az élete mondjuk ugye milyen irányt vett, és így tovább.
És a burkászlő öreg diákokkal is tartják a kapcsolatot, és egyáltalán hozzá tudtak mondjuk valamivel járulni ehhez a hagyatékhoz, amit most ők itt átadnak például a Lakitelki Népfőiskolának is?
Hát a burkászlőakkal nem nagy... Én ismerek burkászlít, mert van ismerettségem így a világon, de nem tudok róla, hogy lenne kapcsolat kimondottan a burkászlő diákokkal.
Miért pont Ausztráliára esett a választás? Hogy alakult volt a család sorsa? Hova került innen a 12 évesen, ezután az intézet után?
Ja, hát abban az időben ugye a 49-es éve, illetve édesapám akkor Németországból átment a Fekete Erdőbe, a francia zónában, mert ott lehetett állást vállalni, és mindannyian oda átmentünk. És akkor a 49-es években ugye elkezdődött a kivándorlási folyamat 49-50-es években a Németországból, amikor ugye az a nagyon sok menekült, a displaced personnek hívott menekült, ott összejött, és akkor az Egyesült Nemzeteknek az IRO, az IRO, International Refugee Organization nevezetű részlege kezébe vette a menekülteknek a sorsát, és hát elhelyezni mindenfele a világon. Megindult a kivándorlás Dél-Amerikába, emlékszem, hogy volt, amikor egy időben spanyolul kezdtem tanulni, mert arról volt, hogy Chilébe fogunk kivándorlani, hál' Istennek nem sikerült, mert azért, de nagyon sokan mentek Brazíliába, megpróbáltunk Amerikába, és itt a végén valahogy a szüleimnek több ismerősön keresztül Ausztrália volt a Ausztráliára tették le a voksot, és így aztán kerültünk, 50 végén indultunk Németországba, és 51 elején érkeztünk Ausztráliába.
Nem tudom, hogy önnek voltak-e olyan maradandó emlékei, amire esetleg a mai napig emlékszik, mert a sorozatban elég sokan elmondták, hogy ugye fiatalon élték meg ezeket az éveket. Volt, aki nagyon nehezen élte meg, volt, aki könnyebben lépett át ez ember, ő is egyfajta vidámságnak fogta fel, vagy ilyen kvázi szabadságnak, de azért a legtöbben azt mondják el ezek közül, a Kasztelli öreg diákok közül is, hogy azért már tizenévesen is felfogták, hogy milyen borzalmak közül kellett elmenekülniük, felfogták azokat a körülményeket, ezokat a nagyon nehéz embert próbáló körülményeket, amik között léteztek, és most utólag is nagyon tudják értékelni, hogy annak idején ők tanulhattak, és hogy számukra iskolát teremtettek azok az emigránsok, ugye, akiknek köszönhető ez. Ön visszaemlékszik-e, hogy álmodik-e esetleg ezekkel a 12 éves korában megélt eseményekkel?
Ja, hát visszaemlékszem arra, hogy milyen sokat éheztünk végeredménybe, de az a mindennapi életnek a megteremtése, és az, hogy az ember létezen egyik napról a másikra, fiatal volt, ez akkor teljesen elvette a figyelmünket arról, hogy tulajdonképpen föl tudjuk fogni, hogy mi az, amit elveszítettük. De nem csak az, hanem 46, 47, 48-ig, egészen 48-ig az ember remélte azt, hogy vissza tud menni Magyarországra. Az már csak később lett nyilvánvalóvá, hogy visszaút nincsen, nem lehet visszamenni, tehát valóban máshova. És akkor én úgy vagyok vele, hogy talán az egy olyan fiatalos kalandnak tűnt, hogy az ember elmegy olyan messzire. Tulajdonképpen nem fogtam még föl egészen azt, hogy milyen messzire kerülök, és az milyen nehézségekkel kell később megküzdeni, milyen nehéz lesz tulajdonképpen olyan Európától olyan messzire elszakadni. Ezt még a mai napig is érzem, de akkor, amikor mi felszálltunk a hajóra és elindultunk, nem éreztük úgy, mert egy olyan fiatalos kaland volt az az egész kivándorlás akkor.
Élet a menekültáborban, élet Németországban, egy panzióban, élet egy leánygimnáziumban, egészen korán még Burkászló előtt. Kedves hallgatóink, a burkászlói arckép csarnoknak most egy nem burkászlói egykori diák lett a tagja, Bárány Mártát hallották, aki azért is jó, hogy megszólalhatott ebben a sorozatban, mert eddig csak a burkászlói öreg diákokat hallottunk, és csak a bevezetőben ismerhették meg azt, hogy milyen előzményeknek köszönhetően alakulhatott meg ez a híres magyar gimnázium az akkori burkászlói apátságban. Köszönjük a beszélgetést!
Nagyon szépen köszönöm én is, és örülök, hogy elmondhattam mindezt.